Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, tehát itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit. Az elérhetőségünk 0636-980-980 SMS, WhatsApp, Viber szám ez. És azt mondja, hogy sziasztok, mosolygunk ezen a kínai adatgyűjtésen, de Kína tényleg felhasználja a gazdasági térnyerést adatgyűjtésre, hírszerzésre, intelligencia szerzésre. Részben emiatt is indult el a kínai decoupling a világ sok részén.
Kína is felhasználja, meg igen, mindenki igen. Más is felhasználja, amit tud. Itt ugye az volt a kérdés, hogy azok az... Tehát, hogy...
Sajnos ez az alkalom szülő a tolvajt. Ugye az IT, az internet, a hálózatok, az adat áramlás olyan méreteket és lehetőséget
egyébként adott, nem mosolygunk rajta, csak nem tudunk mit csinálni.
Hozzányúlnak.
Próbálunk emészthető igen. formában információt szolgáltatni. Igen. Van ez a... Jó, annyi biztos, hogy egy más háttérrel rendelkező, vagy más filozófiával bíró államszervezet, az lehet, hogy egy kicsit szabadabban és gátlások nélkül használ fel ilyen adatokat, de ne legyenek illúzióink, hogy ha fel lehet ilyeneket használni, és valamit a javunkra fordítani, és most nem csak államokról van szó, hanem ahogy a Gábor is rávilágított helyesen, cégekről. Tehát egy cég az tökéletesen jól tudja ezeket használni, és a saját profitjára fordítani. Úgyhogy ebben se legyen illúziónk. Na, azt mondja, hogy nem egészen ez a témánk, de vannak olyan részei, ami átfedésben van a következőkkel.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Igen, és itt van velünk a vonalban Koly Tamás, a hvsv.hu szerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlök!
Jó reggelt!
Az Nvidia-ról és az Intel-ről sok szó esik mostanában. Maga az Nvidia az baromi felkapott volt a tőzsdén az elmúlt időszakban. Egyébként tegnap is viszonylag jól szerepelt. És hát ugye bejelentették ezt a Blackwell sorozatú chipet, amire azt mondják, hogy egy új forradalom köszöntött be. Tehát új ipari forradalom van ezzel a chippel, mert valami elképesztő gyors és hatékony.
Igen, ez pontosan így van. A hétfőn tartotta az Nvidia szokásos éves szakmai konferenciáját, a GTC-t, ugye a Santa Clarában a cég főhadiszállásától nem messze, ahol bemutatták ezt a Blackwell szériát, ami kifejezetten ugye azokat a feladatokat fogja ellátni, vagy azoknál az esetekben fog számítási kapacitást nyújtani, amelyek a mesterséges intelligencia számításokhoz, vagy feladatokhoz lesznek köthetők. Itt ugye szokás szerint két processzor jelentett be az Nvidia, még egy is sem kapható, tehát egyelőre még ez csak így angol szóval paper launch-nak szokták mondani, tehát csak így megmondta, hogy mi lesz, és körülbelül milyen paraméterekkel fog rendelkezni, hogy a B100 és a GB100 ez a két chip, és hát igen, tehát ezek brutálisan nagy teljesítményű monstrumok, vagy szörnyetegek gyakorlatilag, tehát azt kell, anélkül, hogy nagyon belemennénk a technikai részletekbe, meg a működésüknek a hátterébe, annyit mondott az Nvidia, hogy az előző szériás chip, ami ugye a H100-as, és ami most ugye a legtöbb ilyen high-polt mesterséges intelligencia megoldásnak az alapszámítási lábait, vagy pilléreit adja ez a chiphez képest, ami ugye két évvel ezelőtt került forgalomba, vagy két évvel ezelőtt jelentették be. Alsó hangon 7, de bizonyos számítási esetekben, vagy szenáriókban akár 30-szor nagyobb teljesítményt is biztosít ezek
hát de, a vezetnélkül. De a 7 is nagyon jó. Tehát, hogyha alsó hangon 7, akkor önmagában az is egy elég komoly teljesítmény.
Tegyük hozzá, hogy ez ugye papíron ennyi, azt még senki nem tudja, hogy a valóságban ez mit fog jelenteni, milyen feladatoknál ténylegesen milyen teljesítménynövekedés fog megtestesülni, de az biztos, hogy nő a teljesítmény, gyakorlatilag az Nvidia mindenféle korlát nélkül tudja fejleszteni ezeket ezeket az áramköröket, és hát úgy néz ki, hogy óriási is az érdeklődés irántuk, tehát az látszik, hogy a világ vezető technológiai cégei, akik kicsit is közel állnak az AI-hoz, tehát itt beszélhetünk egy Google-ről, egy Microsoft-ról, egy Meta-ról, vagy egy Oracle-ról is akár, vagy Amazon-ról, azok sorban állnak ezekért a csipekén, és úgy, hogy már volt egy korábbi adásban szó erről, és nagyon rácsodálkoztatok arra, és valóban ezek bőrletes összegek, hogy egy ilyen H100-as csip, tehát hangsúlyozom a jelenlegi generációs, tehát nem az, amit most bejelentettek, mert ami nem tudni az árát, az, ami jelenleg kapható csip, annak nagyjából olyan 30-40 ezer dollár között van az ára per darab. És csak hogy ezekből mennyit használnak fel ezek a nagy cégek, egy érdekes szám, hogy Mark Zuckerberg, a Meta elnök vezérigazgatója az év elején azt nyilatkozta, hogy évvégére a Metának ebből a H100-as chipből 350 ezer darab fog dolgozni a szerverben, vagy az adatközpontjaiban. És hogy azért maradjunk annyiban, hogy a Meta nem feltétlenül az a cég, akivel így az AI-t azonosítjuk. Tehát, hogy oké, hogy vannak olyan projektjeik, amiknél ezek biztos, hogy jól fognak jönni, de hogy azért, ha AI, akkor azt mondanám, hogy először Microsoft, Google, OpenAI, ugye a ChatGPT által, tehát hogy és mégis, tehát hogy ez ilyen bőletes mennyiségbe veszik ezeket az áramköröket, és gyakorlatilag szinte preszt is csinálnak ezek a nagy technológiai cégek abból, hogy kinek van több ebből, tehát ez egy nagyon vicces szituáció, és egyébként ugye az is nagyon vicces volt, hogy ezzel a hétfői bejelentéssel együtt érkezett egy sajtóközlemény, és ilyen sajtóközleményben ez egy ilyen sajtószakmai fogás, hogy a nagy partnerek vezetőitől idézgetnek, hogy akkor megszólal benne a nem tudom kicsoda, a Microsoft vezérigazgatója, hogy majd milyen jó lesz, mikor majd mi is ilyen csipeket fogunk használni. Na most ebben a sajtóközleményben az összes nagy technológiai cég vezérigazgatója elmondta, hogy ez mennyire jó ez a B100-as csip, és ez majd ebből mennyire jó dolgokat lehet majd csinálni. És hogy valóban az Nvidia azt mondta, hogy az ipari forradalom, mert egy új ipari forradalom küszöbén állunk gyakorlatilag az AI-nak köszönhetően, hogy ezek a csipek nyújtják majd az új ipari forradalom alapjait. Tehát azért eléggé súlyos állítások hangzottak ezen a bejelentésen.
Oké, ezt értjük, hogy az Nvidia dobbant egy ekkorát, és hogy most ilyen nagyon előtérbe került a chipgyártás, ugye, és mindenki azt próbálja valahogy megoldani. Érdekes áthallás ugye az energia függetlenséggel az, hogy hát ez a chip függetlenség létrejöjjön, hogy ne az legyen, hogy van egy nagy gyártó, aki uralja a világpiacot, hanem mindenki tudjon termelni. Gondolom, hogy ezért próbálják az Intelt feltupírozni az Egyesült Államokban, akire egy raklap pénzt öntenek.
De azt hogy?
Hát igen, ugye a koronavírus óta mindenki rájött, hogy nem annyira célszerű egy régióba korlátozni, vagy egy régióra fókuszálni a semmilyen termék előállítását, talán nem az elektronikai, informatikai berendezések előállítását. Itt ugye nagyon sok iparág évekig nyögte a chip hiányt, ami pont a koronavírus világjárványra volt visszavezethető, és ugye az a stratégia született, de ez nem amerikai jellegzetesség, Európa is ugye ezen dolgozik, csak kissé kevésbé hatékonyan, hogy, vagy akár Kína, hogy a lehetőség szerint minden olyan fő komponensből, ami ezeknek a stratégiai elektronikai termékeknek az előállításhoz szükséges, beleértve elsősorban is nem feltétlenül a csipeket, saját házilag gyártasson, saját országon belüli gyárakba. És ugye az Egyesült Államok 2022-ben hozott létre erre egy törvényt, egy támogatási alapot, ez a CHIPS Act nevű törvény, ami egy 53 milliárd dolláros keretösszegű dotációs, állami dotációs támogatás azoknak a gyártóknak, akik úgy döntenek, hogy az Egyesült Államok területén kívánnak vagy kutatóközpontokat építeni, kifejezetten chip fejlesztésre és szervezésre fókuszáló kutatóközpontokat vagy gyárakat. Itt ugye már nagyon sokszor beszéltünk a chipgyártásról korábbi adásokban, hogy ez egy bőrületesen forrásigényes terület, nagyon-nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy felépülhessen egy gyár, hosszú évek munkájával épül fel egy ilyen gyár, nem utolsó sorban nagyon igényli a képzett munkaerőt is, amivel hát most mondjuk úgy, hogy jelenleg Tajvan áll a legjobban, mint a világ legnagyobb félvezetőipari gyártóbázisa.
Igen, és ugye itt hát fontos, az, hogy bocsánat, ők állnak a legjobban szakemberben, tehát a know-how is ott van, ezt azért elég jól őrzik, illetve van egy holland-német konglomerátum, amelyik gyártja nekik a műszereket, amik elő tudják állítani ezeket a brutál pici félvezetőket, meg ezeket a áramköröket, hogy hát azért itt elég sok olyan van ebben az egészben, de ez aztán meg annyira le van védetve ez a technológia, hogy úgy rakják össze ezeket a műszereket, hogy nem is pontosan tudja mindenki, minden részvevő azt, hogy mit tudják, hogy mit gyártanak, de hogy nincsenek tisztában a másik alkatrészsel. Tehát, hogy Tajvan ez nagyon erősen tartja a kezében, a markában ezt az egészet.
Igen, és ezt az előnyt, ezzel az előnyel korábban az Egyesült Államok rendelkezett. Tehát ezt ugye az Intel elnök vezérigazgatója, a Pat Gelsinger is megjegyezte a támogatási alap kapcsán, ami most bejelentették a hét elején, hogy 8,5 milliárd dollár visszamentérítendő támogatáshoz juthat az Intel az egyébként mindegy ilyen, nagyjából ilyen 100 milliárd dolláros beruházási terveihez. Tehát Pat Gelsinger is közölte, hogy azért három évtizeddel ezelőtt Amerika volt abszolút a félvezetőgyártásnak a mekkája, és sikerült három évtized alatt ezt az előnyt szépen fokozatosan leépíteni, és ugye Tajvan pedig fel tudta építeni ezt a vezető szerepet olyannyira egyébként, hogy pont a héten néztem erről a statisztikát, hogy a világ teljes chipgyártó kapacitásának ma 46%-a jön Tajvanból, és az USA ehhez képest azt hiszem 6%-on áll. Tehát Európa meg sehol nincs. Tehát nincs európai ország a top 5-ben.
De jó.
És akkor ugye még...
Nem kéne most lezárni ezt a német-holland céget, hogy legalább az eszközt, amivel gyártják ezeket, legalább az, amilyenk legyen.
Ennyit tudunk hozzátenni, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy bejelentkezett a top 5-be, ugye a világ legnépesebb országa India, pont a múlt héten indiai miniszterelnök bejelentette, hogy 3 félvezető gyártó üzemet szándékoznak építeni, szintén állami támogatásból Indiába, és ennek ugye megint csak azért van jelentősége, mert látszik az, hogy nagyon sok eszközt, vagy egyre több eszközt kezdenek el gyártani Indiában, vagy Vietnámban, Kína helyett. Ugye ennek megint csak egy ilyen geopolitikai vonatkozása van, az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség, vagy egyre feszültebb helyzet, ugye oda vezetett, hogy az USA rájött arra, vagy az USA próbál arra koncentrálni, vagy fókuszálni, hogy a gyártást azt minél inkább választjuk le Kínáról, mert hogyha bármilyen komoly a konfliktus kerekedik Kínával, vagy akár ne adj Isten, Tajvant elveszti az USA, akkor megállna a világ most jelen helyzetben. És ezt szépen fokozatosan kezdik felismerni a döntéshozók. Ugye ezért is jött létre ez a támogatási keret, és igen, tehát ez most egy ilyen folyamaton vagyunk épp a szemtanúi.
Tegnap, amikor beszélgettünk, egy érdekes dolgot mondtál. Azt mondtad, hogy benne van az is a pakliban, hogy az Intel gyárt majd az Nvidia-nak chipet a támogatás miatt.
Abszolút mértékben, sőt mondok egy vadabbat, az is benne van a pakliban, hogy az Intel gyárt az AMD-nek chipet, ugye az Intel az AMD őse riválisa, aki egy kicsit benne van a számításnak a világában, azt tudja jól, hogy sokáig az X86-os Windows PC vonalon, meg szerver vonalon két gyártó létezett, vagy létezik ma is a gyakorlatilag az Intel meg az AMD. És igen, tehát az Intel az új vezetése alatt nagyjából 3 évvel ezelőtt egy új stratégiai irányba állt át. Ugye ők az egyetlen olyan amerikai félvezető gyártó egyébként, akik ténylegesen gyárral rendelkeznek. Tehát ilyen szempontból egy speciális helyzetben vannak. Az angoloknak egy vicces szavuk, ez a fabless manufacturer, tehát ez a gyár nélküli gyártó, tehát az Nvidia is ilyen gyár nélküli gyártó. Valójában neki nincsen gyára, ő megtervez egy chipet, és legyártja, hogy a Tajvanban, a tajvani TSMC-vel, ugye a világ nagyobb chipgyártójával, vagy az Apple is ugye ott gyártatja a saját a iPhone-okba, vagy a MacBook-okba szánt chipjeit Tajvanon, és hát az Intel ráállt ad a stratégiai vonalra, hogy akkor lehet, hogy jó ötlet lenne, hogyha nem csak Intel processzorokat gyártanának az Intel gyáraiban, hanem mondjuk ez ugye úgy nevezi azt, hogy bérgyártás, hogy bérgyártást is vállalna a cég, és akkor jöhetne igen egy Nvidia, meg jöhetne egy AMD, és akkor mondhatná azt, hogy jó, akkor gyártsátok le nekünk ezeket a processzorokat, igen, és ilyen paraméterekkel, ennyi és ennyi mennyiségben, és ugye ez azért lenne jó igazából az AMD-nek, meg az Nvidia-nak, bár az AMD látszólag ellenérdekelt ebben, mert akkor Amerikában lehetne gyártani ezeket a csipeket. Bár hozzáteszem egyébként, hogy még bonyolultabbá váljon ez a kicsit ez a helyzet, hogy ebből a Chips Act-ből, ebből a támogatási keretből egyébként nem csak amerikai gyártók részesülhetnek. Tehát egy tajvani gyártó, a TSMC is kaphat támogatást az Egyesült Államok kormányától abban az esetben, hogyha ő mondjuk Texasba épít egy gyárat. Mert akkor az amerikai földön van, és ez a lényeg, ez a fontos, hogy ott legyen helyben a gyártás. Logisztikai, egyéb ellátási szempontból ez előnyös az USA számára.
Hát ez baromi érdekes. Ennek még nyilván látni fogjuk rengeteg pénzügyi vonatkozását, akár tőzsdeit, és egyébként pedig a pénztárcánkon is fogjuk érezni, meg az eszközökben is, hogy alakul ez a Chips Act, és az e köré fonódó támogatásokkal létrejövő új eszközök. Én egyébként az első az volt, amit gondoltam, hogy majd azt fogjuk mondani, hogy hát ez a mi chipünk egy kicsit lassabb, egy kicsit bénább, de legalább
de legalább a
miénk, és nincs, nem vagyunk kitéve annak a problémának, amit említettél. Viszont ezzel, hogy ezt a Blackwell szériát bejelentették, azért ez elég erősnek tűnik.
Így van. Ilyen szempontból az Nvidia-nak van mindenképpen egy helyzeti előnye, meg az USA-nak van mindenképpen egy helyzeti előnye. Ugye senki nem tud olyan technológiával előállítani mesterséges intelligencia támogatás csipeket, vagy mesterséges intelligencia számításokra használható csipeket, mint az Nvidia. Hogy az meddig marad így, azt nyilván az idő eldönti. Előbb-utóbb azért azt gondolom, hogy Kína, ha nem is fogja megelőzni az USA-t, de fel fog zárkózni sokkal jobban, mint ahogy mostál, bocsánat.
Jól van, oké. Aki többet szeretne erről tudni, olvassa Tamásnak a cikkeit a HVSV-n ezekben a témákban. Köszönjük szépen Köszi. Az információkat, jó munkát nektek!
Köszönöm szépen! Köszi nektek is, sziasztok!
Szia, a Koly Tamással, a HVSV.hu szerkesztőjével beszélgettünk.
IT Kalauz, a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében!
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Na, hamarosan folytatjuk a Millás reggelit. Nézzük meg, hogy a hallgatók miket kérdeztek, vagy írtak nekünk, mind Messengeren. Azt mondja például Zsuzsanna, hogy valami lényeges történt, hajnalban leállt a nemzeti távközlési gerinchálózat. Köszönjük ezt az infót. Nagyon sok hozzászólás érkezett az autós témához is, illetve
András, a mostanihoz is, például András üzenete, hogy akugyár csipgyárat az országban. Hát ez messze menő történet, mert ahhoz olyan oktatás kéne, ugye.
Meg hát hallottuk, a szakember, a know-how a legfontosabb rész. Van, ugye, hogy két oldala van, az egyik a know-how, a másik az ipari.
Elég sok mindent át kéne alakítani ahhoz, hogy ne akut gyártsunk, hanem csippet.
Ezt nem lehet akut módon megoldani.
Igen.
És akkor mi volt még volt a villanyautókkal kapcsolatban több érdekesség?
Biztos. Jó. Biztos volt ilyen. Én most nem lelem.
Ja, értem. Jó. Hát akkor ezzel folytatjuk. Mármint, hogy nem ezzel.
További keresgéléssel.
További keresgéléssel. Műsorunkat.
Maradjatok velünk.
Így, maradjatok. Tőzsdenyitással fogjuk folytatni.
Utána itt talozunk.
Buró Szilárd innovációs vezető. Ja, hát ezt majdnem elfejtettem. Ma van a Vermut világnapja.
Hát kérem. Milyen jó.
Vermut világnap.
Milyen jó ötlet. Vermut
világnap.
Ünneplem.
Látod?
Beszéljünk egy picit a Vermutról. 11 óra, nem kicsit később, mondjuk délben.
Főzöl sajátot?
Dehogy is.
Kézeddel nagyon könnyű, és sokan csinálják.
Biztos, hogy tudod, hogy mivel fogom megünnepelni.
Ja, tudom, majd szóba kerül az
jó,
is.
Jó, oké.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Micsoda vidám lendületes
dinamikus
kezdés!
Hát
mi történt? Meg ihletett Jerome Powell galamb lelke és nyilatkozata?
Hát inkább az, hogy végre történt valami.
Na, az is valami egyébként, igen.
Akkor mindig arról beszéltünk, hogy jaj, pont ezt vártuk, jaj, nem történik semmi. Most legalább egy kicsit változott a hang, nem? És ennek köszönhetően a piacok is azért lendületbe jöttek. Ugye a részvénytőzsdéken újabb rekordok dőlnek sorra, és ennek köszönhető egyébként a ma reggeli nyitás is Európában pozitív, a budapesti értéktőzsde is pozitív, de azért egy kicsit lemaradva európai mértékektől, és hát a devizapiacon és aranypiacon is nagyon komoly mozgások vannak.
Hát mert hogy gyengítette, ugye, vegyük sorba, igen. Nézzük meg, eset tudjuk le a magyart, mert hogy lemaradó, meg izé, de mégis a miénk, nézzük meg, hogy mit csinálnak a vezetők, aztán devizázzunk, aranyazzunk.
Jó, rendben. 66.200 pontos a Bux Index, ez 0,3%-os emelkedést jelent. Gyakorlatilag a blue chipek kivétel nélkül tudtak kismértékben emelkedni. A Richter 0,5%-kal, az OTP 0,1%-del, a MOL 0,3%-mal és a Magyar Telekom is 0,3%-mal. Ugye itt a MOL-nál van egy továbbra is fontos ellenállás, ez a 3000-es szint, amit egyenlőre nem nagyon tud áttörni, most 2978 forint, és az OTP ugye úgy néz ki, hogy stabilizálódott a 17 ezer fölött, most 17.265, úgyhogy ott inkább pozitív a jelzés. A Magyar Telekomnál pedig a 900 forint a leküzdendő ellenállás, most 894 forintnál van a zárfolyam. Egyébként a forgalom sajnos nem mondható túlságosan masszívnak, így alig több mint fél óra után 590 millió, úgyhogy azért ez messze nem a lendületes napkezdésre utal.
Oké, de hát akkor hova ment a forgalom? Csak nem a devizapiacra?
De szép átkötés. De oda ment. Megerősíthetem, a devizapiacon ennél jóval izgalmasabb események történnek, hogy gyakorlatilag a tegnapi Fed döntést követően ugye volt egy jelentősebb dollár gyengülés, ami azonban ma reggelre már elmúlni látszik. Szépen csorog vissza az árfolyam. Úgy tűnik, hogy ez az 1.10 továbbra is nagyon brutálisan nehéz szint az euró-dollár számára. Megközelítgetjük, de igazából amint már közelébe érne az árfolyam, akkor elfogy a lendület, és ezt láthattuk tegnap este és ma reggel, most újra az 1.09-nél táncol az euró-dollár. Egyébként a dollár gyengülés alapvetően jót tett a forintnak is, úgyhogy a hét eleje óta tartó oldal az mozgásból inkább az erősödés felé tudtunk végre elmozdulni, ez most azt jelenti, hogy 394 alatt jegyzik már az euró-forintot. Ugye itt a 395 körül mozogtunk gyakorlatilag egész héten eddig, úgyhogy egy hajszálnyi erősödés is látható. Ami viszont a ma reggel legizgalmasabb mozgását hozta, az a svájci frank, hiszen a svájci jegybank döntött a kamatról, és ott viszont nem csak a kommunikációban volt változás, hanem a kamat szintjében is. 25 bázispontos csökkenés lett a mai döntés, ami egy picit talán váratlan volt, és ennek köszönhető, hogy kilőtt az euró-svájci árfolyama.
Bocs, csak megnyitottam egy euró-svájci csártot. Igen,
látványos svájci frank gyengülés indult el a mai napon, most 0,9775-nél jár már az árfolyam, ami reggel még 97 alatt volt, úgyhogy szép lendületet kapott.
Hát az egységben 100 pép a svájci franknál azért ez nem egy mindennapi jelenség. Úgyhogy látszik ennek az ereje, igen, és a meglepetés, igen, hatása az árfolyamon, igen.
Abszolút. És amit még mindenképpen ki szeretnék emelni, abban nem közvetlenül deviza, de ezért sokszor egy lapon emlegetjük, az az arany árfolyama, aminek szintén jót tett a kamatpolitikába való hangulatváltozás, és kilőtt újra, és történelmi rekordot döntött az arany árfolyama 2020 2222 dolláron volt, van az új csúcs, ami annyira szép számisztikailag, hogy szerintem most nagyon maradhat is egy darabig ez a történelmi csúcs. Volt egy kis korrekció azóta, és egyébként technikailag is ez a trendnek a teteje, úgyhogy elképzelhető, hogy most ezt nem sértjük majd újra, de mindenképpen egy új sávba került az arany árfolyama is.
Hát igen, nagyon klassz.
Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük az infókat, jó kereskedés nektek! További szép napot.
Köszönöm. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk az árfolyamokról, a tegnapi Fed döntésről, annak hatásairól, devizapiacokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát verbutoztunk már, de azért érdemes még egyszer ezzel foglalkozni, mert hogy vermut nap van, nemzetközi.
Az űrmösbor.
Az űrmös nap. Igen, űrmösbor világnapja. Nagyon érdekes egyébként, hogy azt próbáltam kideríteni, hogy honnan származik a kifejezés.
A vermut? A vermutra
vannak etimológiai ötletek, és nagyon vicces, hogy a Wormwoodnak hívják angolul.
Wormwood.
Igen. Nagyon érdekes. Már a 15. században megjelent a kifejezés Wormwood, és így hívják az űrmöt, és ez egy fura visszabutítása, tehát egy népetimológiai visszabutítása a vermutnak. Ugye valószínűleg a német vagy valamilyen szász kifejezésből eredez egyébként, ami a férfiasság és a férfi erővel kapcsolatos. Ezt nincs pontos definíció, de hogy az üröm az honnan jött, az volt a kérdés. És nézegettem ilyen etimológiai forrásokat, és nincsen csak találgatás. Ebben talán azt mondják, ótörők jövevény szó, vagy talán tatár, baskír, de nem találtak meg semmit. Mindenesetre a keserűséget is jelenti, ugye öröm az örömben, üröm az örömben.
De az egy gyógynövény, vagy valami ilyesmi.
Igen, a fehér üröm és a bárány üröm egy gyógynövény. Viszont van egy olyan dolog, ami nem hagy nyugodni azóta, és ennek sajnos nyoma nincsen etimológiailag, viszont nagyon érdekes, hogy ahogyan népetimológiailag ugye tud az alakja változni egy szónak, ahogy a Wormwood is kialakult a Wermutból, így lehetségesnek találom, bár ez szerintem lehet, hogy egy komolyabb nyelvész szétverné valami cséphadaróval ezt az elméletet, hogy ahogy a latin szövegekben, meg a külföldi szövegekben nézzük, a V betű sokszor alakul U betűvé, ugye? Igen. Az S meg a TV. Tehát a Wermutot, hogyha úgy olvasod ki latinba, akkor az egészen kísértetiesen uarmosnak jön ki. Úgyhogy maga a kifejezés, az üröm, az nem ugye a növényre volt alkalmazva először, hanem erre a készítményre. És ez egy nagyon érdekes dolog, ezt majd ennek jobban utána nézek, mindegy. A lényeg, hogy nagyon nagy kultúrája van, és attól az az érdekes, hogy Magyarországon is egyre jobban betüremkedik. Hát ugye itt rendet rakott az Éva, és a hasonló nevű vermutok annak idején, és ezt rendesen ki is írtották az embereknek a képzeletéből, hát, meg igen, az ízléséből azt, hogy ez érdemes foglalkozni komolyabban, pedig a régi múltban ezt a Vendéglátóipari Múzeumnak a kiváló plakátgyűjteményében, vagy a Cvaknál is kiválóan lehet látni. Eszméletlen nagy kávéházi kultúrában, a bárkultúrában nagyon-nagyon-nagyon nagy helye volt ennek az italnak, itthon is, mint ahogy máshol. Rengeteg féle volt, és nagyon sokan gyártották. Jön vissza.
De azért érdekes ellentmondás volt, hogy amikor az Éva Vermuttól böfögtünk, írtóztunk, és nem szerettük azért a szociba, a bárokba egy Cinzano, vagy egy Martini világító tábla, az nagyon menő volt.
Az menő volt. Egy kis... Ez így van. Az volt a szegény magyar testvér, ami ebbe... azért igen, a mindenféle rimlet romlott izéből, meg hát ugye borzasztó minőségben. Na most nyilván, aki járt már Franciaországnak, Olaszországnak, vagy Spanyolországnak azon a részein, ahol ezt nagyon előszeretettel fogyasztják, tudja, hogy például egy vermutériába betérve azért teljesen más minőséggel találkozik az ember. Szerencsére ezeket itthon is fel lehet lelni, tehát a kereskedelemben is most már kaphatók, és majd mondok egy párat, ami szerintem mindenképpen érdekes, és lassan-lassan első fecskeként megjelennek a magyar vermutok is. Azért mondom, hogy lassan, mert fura nekem, hogy például, hogy nem tudnak újítani a borászatok, pedig próbálkoznak, és ahogy például, nem tudom, emlékszel a szabvány zenekarnak a szövegére a borsznobokra, amiben mondja, hogy a borsznobok fintorogva isszák a vermutot, pezsgőt is csak ritkán, fröccsöt is csak kristálytisztán. De tehát tényleg ez van, tehát oké, megjelentek a bubisok a portfólióban. A vörösboros vidékeken egyre inkább megjelentek a fehér borok a könnyebbek, hogy ha már oda jön valaki kóstolni, akkor tudjanak nekik nyújtani valamit. Akkor szépen a bubisok mellé megjelentek az első igazi, tradicionális sampányok, magyar alapanyagból, tehát már az is van. Akkor kínálnak mindenfélét, saját sajtot, saját íze. Nincs meg a vége a sornak. Tehát hol van a vermut, amit tök könnyen elő tudná állítani a saját borából, és mondjuk hol van a legvége a sornak, hol vannak a jó brandik, weinbrandok, magyar konyakok, ugye? Amit szintén borpárlatként. Tehát a pálinka az nem a világ kapuja, tehát ezt felejtsük el, tehát hogy lehetne itt bőven. Szerencsére többen felismerték ezt, így például a butikbáros Nagy Zoli, akik piacra dobták a saját magyar vermutukat, és szerencsére megvan a magyar fogyasztóknál is a kereslet, hiszen hogyha a kereskedelemben megnézed a szakavatott kereskedőknél, akkor látod, hogy elég jó a kínálat. És hogyha most itt mondhatok egy párat, ami nekem nagyon nagy kedvencem. Ha valaki Barcelona környékén jár, az tudhatja, hogy ugye ők alapvetően a közelben található priorati borvidékből táplálkoznak, ami alapvetően ugye a vörös fajtákat tartanak, Carignanát, Garnachát, Grenache-t, ugye Cabernet fajtákat, és hát nagyon sok saját vermutjuk van. Az egyik, ami egyszerűen zseniális helyi, az a Priority BND Labnak a vermut sora, a Dos Deus, így hívják, az alap bor is, már az alapvermut is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom, de van a nyilván a felső kategóriások, az Estrelles és a Reserve, a csillagos, az Estrelles, az egy nagyon szép csillagkép van a palackon, a Reserve pedig hát nyilvánvalóan egy ilyen spéci kategória, de a nagyon-nagyon érdekesség szerintem az a Smoked Deep Vermut, ami arról híres, hogy magukat a különböző növényeket, és hogy milyen növényekről van szó, ugye hát rengeteg minden szegfűszeg, bodzavirág, ezerjófű, fahéj, koriander, ami lehet benne narancshéj, tehát olyan különböző aromatikus dolgok, amiket előtte megfüstölnek, és utána ezeket áztatják be, illetve maga a készítése is úgy történik, hogy amerikai bourbonos töltyfahordóba és új töltyfahordóba érlelik tovább ezt az italt 3 és 5 év között, ami azt jelenti, hogy az új töltyfahordó azért érdekes, ugye, mert sokkal intenzívebb az aroma, a füstölési égetett aroma, amik jön belőle. Az eredménye az, hogyha például egy tonikkal összeöntesz egy ilyet, és készítesz belőle egy ilyen tonikos vermut koktélt, akkor kapsz egy általam csak felnőtt kólának becézett valamit, egy zseniális nyári ital. És hogyha már a koktélokról van szó, akkor jöhet nyugodtan a kedvenced, és a több olyan koktél, amit ebből lehet készíteni. A te kedvenced, az szerintem én tudom, hogy micsoda, az a Negroni.
Az abszolút így van. Igen. Ugye az a Milano-Torino néven indult, amikor még csak összekutyolták a Camparit meg a Martini Rossót, aztán abból lett az Americano, amit már felspricceltek egy ilyen szódával. És akkor jött ez a legenda, amit hát nagyon nem nehéz megtámasztani.
Nem volt elég erős,
és Camilo Negroni gróf ült egy bárba, és rendelt egy ilyen amerikánót, és a következőnél azt mondta, hogy na jó, akkor a szódát cseréljük ki ginre.
Ki ginre, és úgy lesz jó.
Amúgy remek ötlet, bárkitől származik, és akkor ebben még egy kis narancskarika, és ami nekem óriási volt most tavaly Opatiába, egy szár rozmaringot belenyomott a...
Rozmaring is egyébként ott van az üröm mellett az alapanyagok között.
Annyira jó volt.
És ha esetleg egy manufakturális vermut készítőz eljut valaki, akkor azt nézze végig, látszik, hogy szépen ott van mindenkinek a családi receptúra, hogy ebből a 10 pár különböző gyógynövényből, meg összetevőből melyik az, amit beletesznek. Ezen kívül, amit mondtál Negroni, hogyha már koktéloknál tartunk, az igazi klasszikus koktélok között ott van például a klasszikus Dirty Martini, például ugye, amiben az olajbogyók mellett belekerül ez a sós lé is, amiben az igen, olajbogyókat tartják, és egy kicsit ilyen nem lesz annyira áttetsző az ital, és a Dirty Martiniknek rengeteg variációja, ugye ez alapvetően a száraz, fehér vermutokból készül, de ott van az én egyik nagy kedvencem, a Manhattan is, ami szintén egy klasszikus...
vagy klasszikus, rém egyszerű, amikor a nevét nem is tudjuk, hogy azt isszuk a Garibaldi, az a Campari Juice.
Igen, így van, ugye? Így van.
És ami nagy ott ment az utóbbi időben, a fene tudja, pedig egy 20-as években kitalált vermut az Aperol, de valamiért most az elmúlt pár évben robbant, hogy akkor
a spritzerrel.
Igen. Igen.
Mondjuk, hogy az nagyon az édes vermut kategória, nagyon édes, ráadásul. A Manhattanben ugye jó kis rozs viszki, a múltkor az Oscarban kipróbáltam rozs vodkával is, mert erre hívta fel a figyelmemet az úriember, hogy ezt érdemes, fantasztikusan jó volt a klasszik koktél Manhattan. A Rob Roy például, azt is nagyon sokan szeretik, az is egy klasszikus vermutos, de mondom, hogyha csak simán egy jéggel és tonikkal megpróbáljátok, akkor is egészen elképesztő eredmények jönnek. Szóval el kell felejteni ezt a régi igen, beidegződést, és körülnézni ezek között, a vermutok között, mint mondtam, és tudomásom szerint, ezt még nem mondhatom ki, de tudomásom szerint van új magyar belépő is, majd készül igen, a következő, de már a Monával megvan a magyar vermut is, remélem jön a következő, és hát nézzétek meg a Dos Deust, mert azt is nagyon érdemes.
Lesz egy klassz esemény, Make Americano Great Again. Most
na tessék!
Most kaptuk egy kedves
hallgatót. Nemzetközi vermut napon, tehát igen, erre figyeljünk oda. Egyébként otthon is főzhetünk, rengeteg recept van az interneteken, érdemes utána keresni.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
És Fehér Marian éppen jókor pont jókor
megjön. Igen,
nagyon izgalmas volt, amiről beszélgettetek.
Hát,
nagy tudói vagytok ti ennek.
És nem csak a beszélgetés.
Mindenféle italoknak. Hát egyébként reggel, nekem reggel 7 óra 20 óta izgalmas.
Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
Na jó, nem.
Azért, hogy most arra rendben legyek.
Igen, és menjen a Pont Jókor. Na, mi lesz benne?
Igen. A Pont Jókor első részében a Kenyérlelke Fesztivál kapcsán fogunk beszélgetni az egyik főszervezővel. Igen, Németh Áronnal. És akkor ebben, hát ahogy kell, nyilván a saját életével kapcsolatban az ő vendéglátós, nem tudom én, élményei és céljai, de hát nyilván kitérünk erre. Március 24-én lesz a Fény utcai piacon a második húsvéti Kenyérlelke Fesztivál, és itt lesz minden, ami szemszájnak ingere, és akinek erre van külön kíváncsisága, a kenyérreceptek, kalácskészítés.
Maga az sapok, az egész környék olyan jó, amikor jó idő van,
igen.
Kiülős helyek vannak, egy nagyon élhető tere.
Abszolút.
Budapestnek, úgyhogy tetszik nagyon, oké. Okay.
Igen, aztán a második órában pedig a derékfájdalommal kapcsolatban, derékfájás és mindenféle mozgásszervi problémák miatt a mozgás klinika alapítói lesznek itt. Ceglédi Tamás és Szent Iványi Rita. A Szent Iványi Rita, hogy ő gyógytornász, manuálterapeuta, és hát ez egy ilyen kettős, tehát kétféle téma is érintődik ebben. Egyrészt nyilván ez a népbetegség, ennek a prevenciója. Másik oldalról meg, hogy de próbálnak, vagy a törekvés az, hogy egy franchise rendszer legyen ebből a mozgásklinikából, tehát a magánegészségügyön belül is ez a franchise rendszer kiépülhessen, mivel annyi a derékbeteg, mint igen a csillag, de én amire kíváncsi vagyok,
az ülés, hogy... az új dohányzás, föl is állok gyorsan, így elfejtettem.
Az adat,
maradtam.
Az új olaj, én is tudok ilyeneket mondani.
De nem, de ez igaz.
Igen. De a gyógytornász az, meg, az egy hiány szakma, úgyhogy majd ezt meg fogom kérdezni, hogy hogyan is tudják ezt majd megoldani.
Lehet, bárcsak előbb hallotta volna ezt a Green Fox, meg a másik, és akkor át tudnának képezni.
A Codebury, igen.
A Codebury, igen. Most akkor gyógytornásszá mindenkit, nem
informatikussá.
Sokkal
hogy,
jobb.
Hogy...
De egyébként tényleg, nem?
De szerinted bárki és mindenki is lehet gyógytornász? Szerintem azért ez nem egy olyan szakma.
Magyarországon kocsma kell, meg gyógytornász. Hát, ez a kettő, az biztos.
Én nem mernék egy csak olyan igen. gyógytornászhoz, de az nem is gyógytornász,
hanem csontkovács,
egy diplomás.
Az a csontkovács, aki úgy kicsit ropogtat.
Én nem.
Ül, marad és ül, iszik egy kis vermutat. De igen, tehát hogy ezt, én szerintem ehhez kell egyfajta érzékenység, képesség, tehetség, egy csomó minden kell hozzá, szerintem. Na mindegy, majd ez kiderül.
Ez jó.
Oké, meghallgatjuk, nagyon köszi.
Köszönjük szépen.
Hogy hazudtok? Mi? Biztos meghallgatok.
Hát de most elrontod, de ez a show része.
De hogy kénytelen
ezen? Vagyok. Aha, igen, innen kimegyünk és téged hallgatok. Én is ezt nyomom, én is ezt mondtam, hogy 7-20-kor.
De azon az autóba is te meg behazudtad a 7-20-at, amikor aludtál.
A biciklin meg a fülemen igen, van, a cucc ki se tudom kapcsolni.
Keltem föl.
Hát ez köszönöm.
Várjál, megjött a szóra, Randi.
Hangot tegyünk. Mert nem lesz elég nagy a kakofónia, hogyha te nem szólsz bele. Na jó, van, akkor mi elbúcsozunk, és akkor majd szép egyesével jöttök egymás
még
után.
Még mondhatok egy gyors programot? Hát, most vettem észre, hogy holnap lesz Barabás Lőrinc kvartett először az akváriumba, úgyhogy megmutatkozik egy kis 70-es évekbeli Miles Davis trombita, egy kis korai Eric Truffaz, aki szereti ezeket, ez kicsit így megspékelve azzal a fajta jó kis dobolással, amit hallhattunk sokat tőlük, ez
plusz
holnap.
Holnap emlékezve a mai napra, a vermut napja, tehát azért ez mindössze
együtt minden elég erős.
Na jó, szép napot, jó hétvégét, mert hogy én holnap nem leszek, úgyhogy ezért.
Azért mondom, mi se leszünk, hanem majd jön a Maci meg az Ács, és ők majd helyt állnak.
Megoldják. Oké, sziasztok.
Úgyhogy mi inkább mással foglalkozunk holnap.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.